Az Inforádió jogi magazinját hallják. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Most folytatjuk a beszélgetést Aszódi Lászlóval, a Budapest környéki törvényszéken igazgatási feladatok ellátásával megbízott bíróval, az új polgári perrendtartás gyakorlati alkalmazásának tapasztalatairól.
Mennyivel csökkent az ügyérkezés a törvényhatályba lépése óta?
Tapasztalható volt némi ügyérkezés csökkenés, bár hozzá kell tenni, hogy a számokból kiolvasható tendencia szerint ez az ügyérkezés csökkenés megállt, sőt lassan kezd az ügyérkezés visszaállni a 2017-es szintre. Ennek az ügyérkezés csökkenésnek is számos oka volt. Nyilván az egyik az új PP új szabálytól való idegenkedés, másrészt ennek okaként lehet említeni azt is, hogy emelkedett például az az értékhatár, amely alatt az igényérvényesítőnek nem pert kell indítania, hanem fizetési meghagyásos eljárásban kell az igényét érvényesítenie. Számos más okot is fel lehet nem sorolni, de tény, hogy a pereskedő felek az igazságszolgáltatásba vetett bizalma nem csökkent, tehát az ügyérkezések számának csökkenése az csak egy átmeneti jelenség volt.
Az új polgári perrendtartás bevezetését szakmai viták előzték meg, és talán ezek most is tartanak. Mik voltak ezeknek a vitáknak a középpontjában, melyek voltak a legvitatottabb elemei az új szabályozásnak?
Ezek a szakmai viták, ezek magától érthetődőnek tekinthetőek. Ugye a PP egy szakmai jogszabály, a jogalkalmazók, hivatásos jogalkalmazókat érinti, és a jogalkalmazók, illetőleg a jogtudomány között nincs mindenben egyetértés. A záró rendezvényen dr. Sárközi Tamás, a Magyar Jogász Egylet elnöke, aki a tudomány szempontjából értékelte az új polgári perrendtartás hatályosulását is kifejtette, hogy az új PP megalkotása indokolt volt. A szakmai viták ellenére azt is elmondta, hogy az új PP nemzetközi tudományos értékelése is pozitív. Álláspontja szerint a maradandó és jelentős kódex született a joggyakorlat kezdeti nehézségein, illetőleg ezeken túl kell lendülni, és a szakmai vitákat is le kell folytatni. Nyilván a perjog különféleképpen szabályozhatja az igényérvényesítés módját, máshova lehet helyezni az igényérvényesítés kapcsán a hangsúlyokat, más lehet megkövetelni, más szerepet lehet tenni a bíróra, illetőleg a felekre. Az igényérvényesítés szinte teljes folyamatát egyébként megvizsgálva a PP azt a szemléletmódot várja el a jogalkalmazóktól, hogy minél gyorsabban fejezzék be az adott pert. PP a tisztességes eljárás elvére épít, hogy a bíróság pártatlanul eljárva észszerű időn belül döntse el a jogvitát, és így biztosítsa a felek számára az eljárási jogokat, de a jogvita a felek rendelkezése alatt áll, tehát a jogvitát a feleknek kell meghatározniuk, a bíróság nem veheti át a fél szerepét, csak a bíróság csak azon peranyag alapján hozhat döntést, amit a felek a bíróság felé szolgáltatnak. Ez meghatároz egy permenetet, ez pedig egy munkamódszert. Ezek tekintetében voltak szakmai viták főként a kodifikációs folyamatban, tehát összefoglalva, hogy mi is legyen a bíróságnak a szerepe, a felek szerepe egy jogvita elbírálásában, és milyen menetben kerüljön sor az igényérvényesítésre. Ezeket a szakmai vitákat azonban lefolytatták, és a jogalkotó pedig döntött egy rendszer mellett.
Mikor, vagy mikortól lehet azt kijelenteni, hogy egy új rendszer, egy új jogszabály megfelelően és jól működik?
Nehéz konkrét időtartamot meghatározni. A záró rendezvényen elhangzott egy előadás, mely szerint teljes körű konklúziót a PP rendeltetése kapcsán kb. 3 év elteltével lehet majd levonni. Jelenleg biztosan nem, tehát jelenleg tulajdonképpen az alkalmazandó jogintézményeket lehet vizsgálni, azok hatályosulását. Azt, hogy az új rendszer miként váltotta be a hozzáfűzött reményeket, ahhoz azért több idő kell.
Korábban már érintettük, de melyek ezek a remények, amelyeket ennek a új polgári perrendtartásnak mindenképpen be kell váltania?
A polgári perrendtartásnak ugye alapvető rendeltetése, hogy biztosítsa az anyagi jogok hatékony érvényre juttatását, tehát a cél igényérvényesítésének lehetőségét gyorsan biztosítsa pártatlan bíráskodás mellett tisztességes eljárás keretében.
Meg lehet ezt ítélni objektíven egyáltalán, hogy jól működik-e ez az új rendszer, egy új rendszer? Van ennek fokmérője?
Az új rendszer akkor működik jól, ha a rendszernek a céljai megvalósulnak, tehát valójában egy hatékony igényérvényesítési lehetőséget biztosít a perrendtartás a jogkereső állampolgároknak. Vannak fokmérői, vannak hatások, amiket lehet mérni. Ezeknek a hatásoknak a mérése folyamatban van, de mint ahogy említettem, teljes körű konklúziót még nem lehet levonni ezzel kapcsolatosan.
Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal elnöke ezen a konferencián azt mondta, hogy fontos, hogy a betű bíráskodás helyett a józanész és a közjó alapján álló, ugye a jó erkölcs és az észszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelő ítélkezés folyjon. Mindez erősíti a bíráskodásba vetett közbizalmat is?
Így van, ez a fajta értelmezés egyébként a bírák és más jogalkalmazó számára alaptörvényből fakadó kötelezettség. Így tudja betölteni a rendeltetését a bíróság is, ha ennek mentén értelmezi a jogszabályokat, így a polgári perrendtartást is.
Az új polgári perrendtartás hatályba lépése óta milyen módosítási igények léptek fel?
Az egyik ilyen módosítási igény, ahogy a korábbi műsorban is volt erről szó, és a mai műsorban is említettük, a formanyomtatványokhoz kapcsolódott. Tehát egyszerűsödtek a formanyomtatványok jogalkalmazó jelzések alapján, ezáltal könnyebbé vált a perindítás a nem jogi képviselővel eljáró felek számára. Másrésztről éppen a keresett levél visszautasításával kapcsolatos kezdeti joggyakorlati bizonytalanságok miatt merült fel igény arra, hogy a keresett levél visszautasítása esetén az eljárás legyen illetékmentes, ugyanis a PP hatályba lépésének időszakában egy mérsékelt összegű illetéket a keresett levél visszautasítása esetén is kellett fizetnie a pertindító félnek. Az Országos Bírósági Hivatal elnökének a kezdeményezésére a jogszabály módosult és illetékmentessé vált a keresett levél visszautasítása. A harmadik ilyen módosítási igény az pedig a személyállapotot érintő perekhez kapcsolódik. A személyállapotot érintő perek közé ugye alapvetően a családjogi tárgyú perek tartoznak. Itt felmerült az igény, hogy a PP-nek a szabályait rugalmasabbá kell tenni, tekintettel arra, hogy ezekben a perekben az alapul fekvő életviszonyok nagyon gyorsan és gyakran tudnak változni, amelyre egy rugalmasabb szabályozás hatékonyabban tudna reagálni. A jogalkalmazók észlelése és jelzése alapján a jogalkotó ezt is befogadta, ezt a jogszabály módosítási javaslatot, és éppen a napokban tárgyalja az országgyűlés a személyállapotot érintő perekre vonatkozó szabályok módosítását.
Aszódi Lászlót a Budapest környéki törvényszéken igazgatási feladatok ellátásával megbízott bírót hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A nyári diákmunkát végző fiataloknak is jár szabadság. A naptári évnél rövidebb foglalkoztatásnál az éves szabadság időarányos részét vehetik igénybe, mondta az Inforádiónak a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság csoportvezető bírája. És Farkas Gabriella arról is beszélt, hogy jogsérelem esetén a diákmunkavállalók is bírósághoz fordulhatnak. Rozgonyi Ádám interjúja.
Kik és hogyan vállalhatnak diákmunkát, így különösen most a szezonját éljük ennek így nyáron?
Főszabályként az létesíthet munkaviszonyt, aki a 16. életévét betöltötte, azonban az iskolai szünet ideje alatt az MT annak a 15. életévét betöltöttnek is engedélyezi a foglalkoztatását, aki nappali rendszerű képzés keretében, tehát általános iskola, szakiskola vagy szakközépiskolában folytat tanulmányokat. Azt azért fontos kiemelni, hogy amennyiben a tanuló még nincs 18 éves, akkor csak a törvényes képviselője hozzájárulásával létesíthet munkaviszonyt.
Tehát a munkaviszony létesítéséhez mindig szükséges diákmunka esetén is egy írásbeli szerződés megkötése?
Ugye többféle formában foglalkoztathatók a diákok. A leggyakoribb foglalkoztatási forma az az iskola szövetkezetben történő munkavállalás. Ez azért fontos, mert ilyenkor a diák mögött ott áll egy sokkal erősebb pozícióval rendelkező iskola szövetkezet, és ez nagyobb garanciát nyújt a foglalkoztatás biztonságára. Ilyenkor tagi jogviszonyt létesít a diák a szövetkezettel, tehát a megállapodás az a szövetkezet és a diák között jön létre. Persze itt is fontos, hogy a tagi megállapodásban rögzítsék a felek a közreműködés feltételeit, a diák által a vállalt feladatok körét, hogy mi az, amit ugye szeretne végezni, az ehhez kapcsolódó legkisebb díjösszegét, és ugye nyilván a kapcsolattartás módját a szövetkezet, valamint ugye a tag között. A munkaviszonyban való foglalkoztatás, ez egy másik lehetséges foglalkoztatási forma, de nem tipikus esete a tanulók munkavégzése körében. Ilyenkor ugye a munkaviszonyt a munkáltató és a munkavállaló között megkötött munkaszerződéssel lehet létesíteni. A munkaszerződésnek vannak érvényességi kellékei. A legfontosabb, hogy írásba kell foglalni. Tartalmaznia kell ugye a felek nevét, tehát a munkáltató és a munkavállaló adatait. Tartalmaznia kell az alapbért, azaz, hogy mennyit kívánja a munkáltató foglalkoztatni a munkavállalót, valamint a munkakört. Nyilván célszerű rendelkezni a munkaviszony tartamáról, azaz, hogy határozatlan vagy határozott időre jön létre, de mivel diákmunkáról beszélünk, itt jellemzően határozott időre jön létre a munkaszerződés. Célszerű rendelkezni a munkavégzés helyéről, azaz, hogy földrajzilag hol kell majd ezt a munkát végezni, valamint a napi munkaidőről is, hogy az napi 8 órában, 6 órában, vagy esetleg annál rövidebb időtartamban fogja valaki végezni.
Így és Farkas Gabriellát, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság csoportvezető bíráját hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Ismét hírek következnek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazinja.